Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben Ilija Bolozsán régi új kormányának a gazdasági intézkedéseiről fogunk beszélgetni, azokról a rövidtávú intézkedésekről, amelyek közvetlenül érinteni fogják Románia lakosságát, illetve arról is szó lesz, hogy hogyan képzeli el Románia, az állam saját magát az elkövetkezendő időszakban. Vendégem Táncos Barna miniszterelnök helyettes, beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit, köszönöm szépen a meghívást.
Szerdán a miniszterelnök és a pénzügyminiszter mellett a Fitch Nemzetközi Hitelminősítő Intézet képviselőivel tárgyalt Ön. Gondolom elmondták, hogy javítani kell a pénzügyi mutatókon, erősíteni a befektetők román gazdaság iránti bizalmát. Ez egy fontos találkozó volt, vagy le kellett ezt tudni, mert hogy épp itt voltak?
Nem véletlenül jöttek, és hihetetlenül fontos volt ez is. Nagyon fontosak lesznek a következők is. A következő hetekben minden jelentős hitelminősítő ügynökség meg fogja látogatni Romániát. Első kézből szeretnék megkapni az információkat azzal kapcsolatosan, hogy hogyan látja a saját jövőjét ez az ország, és hogy látja az ország jövőjét ez a kormány. Többször beszéltünk az elmúlt 6 hónapban, amíg pénzügyminiszter voltam, arról, hogy milyen rossz pályára állt 2024 végére Románia, és mennyire nehéz ennek a korrekciója. Természetesen pénzügyminiszterként az első feladatom az volt nekem is, hogy visszaállítsam, visszaépítsem azt a bizalmat, amelyet eljátszott az ország akkor, amikor a Fitch-el, vagy az S&P-vel, Standard & Poor's-szal, vagy az Európai Unió bizottsággal, meg egyáltalán az Európai Uniós intézményekkel tárgyalt. A tegnapi beszélgetésnek is az egyik nagyon érdekes momentum az volt, amikor azt kellett mondjuk, mi a román kormány képviselői, hogy megértjük, hogyha nem hisznek és nem bíznak abban, amit a román kormány képviselői mondanak, hisz éveken keresztül ígértek a kormányok a pénzügyi mutatókkal kapcsolatosan, és nem teljesítettek. Ez főleg az elmúlt 2 évre érvényes, akkor, amikor robbanásszerűen ugrott meg a költségvetési deficit, és ezt valahogy orvosolni kell. Egy olyan beszélgetés volt, amelyen bemutatta a miniszterelnök az elképzeléseket, a terveket, és azokat az intézkedéseket, amelyekkel karcsúbbá lehet tenni az államot, amelyel igazságosabb és méltányosabb bánásmódban részesülhetnek az állampolgárok. Itt a méltányosság szempontjából például fura az, amikor a statisztikában látszik a 10 millió nem biztosított, de egészségügyi szolgáltatást élvező személy a 6 millióval szemben, aki biztosított és fizet is, és eltartja az egész rendszer. Tehát az ilyen rendszerekben kell a kivételeket újra elemezni, lehetőleg a legtöbb kivételt megszüntetni, és ezzel méltányos bánásmódot biztosítani azoknak is, akik ugye munkából tartják el ezt az országot, munkából vállalkozóként, munkából munkavállalóként, és egy olyan országot kell építsünk, ahol az állam, amit begyűjt, azt nem saját magára költi el, vagy minél kevesebbet költ el saját magára, és minél többet költ arra, hogy jó szolgáltatásokat biztosítson, és minél többet tudjon visszafektetni a gazdaságba. Ez a másik témája volt a tegnapi beszélgetésnek, hogy látjuk a gazdasági jövőjét ennek az országnak. Mi azt mondjuk az RMDS, azt mondtuk a koalíciós tárgyalásokon is, hogy minden megszorító és állam karcsúsító intézkedés mellett oda kell továbbra is figyelni a beruházásokra, és nem szabad hagyni, hogy a gazdasági növekedés megtorpanjon. Ahhoz pedig az állam továbbra is megrendelőként, befektetőként ott kell legyen a piacon, akkor, amikor autópályát épít, akkor, amikor kórházakat épít, akkor, amikor iskolákat újít fel, akkor, amikor energiahatékonyság szempontjából jobbá teszi a középületeket, amikor sportinfrastruktúrát is fejleszt, mert azt sem szabad teljes mértékben elhanyagolni természetesen, hogy ki kell vágni onnan a teljesen indokolatlan beruházásokat, az olyan stadionokat, amelyekben a lélek se jár, hisz nincsen csapat, nincsen igazi foci például abban a városban, de hát a C-ligának kell az óriási stadion, mint hogyha nem lehetnének meg olyan intézkedések, amelyekről a következő napokban nagyon sok szó fog esni.
Azt mondta ön, hogy a nemzetközi hitelminősítő intézetek képviselői kíváncsiak arra, hogy hogyan képzeli el az ország a jövőjét, milyen gazdaságpolitikát kíván folytatni Ilije Bolozsán régi új kormánya, de hát ugyanilyen kíváncsiak az állampolgárok is arra, hogy hogyan képzeli el az ország a saját jövőjét, milyen lesz a gazdaságpolitika. Beszéljünk arról picit, hogy milyen konkrét azonnali intézkedésekre kell számítaniuk az állampolgároknak. Tehát milyen rövidtávú intézkedések várhatóak, amelyek közvetlenül érinteni fogják a lakosságot?
Az első lista, hogyha fogalmazhatok így, az a privilégiumoknak és a kedvezményeknek a megszüntetése. Itt listázzuk lassan az elmúlt 2-3 napban minden minisztériumban, hogy milyen intézmények vannak, ahol indokolatlanul magasak a bérek, hol vannak azok az önfenntartó, úgynevezett önfenntartó intézmények, amelyeknél személyzetcsökkentésre és személyköltség, személybüdzsé csökkentésre van szükség. Minden miniszterelnök helyettes kapott egy ilyen intézményt, és néhány napon belül elő kell álljunk az áttervezési javaslattal. Én például az ÁMKOM-nak nevezett intézményt vállaltam, és annak az áttervezését kell koordináljam. Mindenik kolléga kapott egy-egy intézményt, és ezekkel kezdünk. Ezzel párhuzamosan elemezzük azokat az igazgató tanácsokat, ahol le kell csökkenteni a személyiek számát, az igazgató tanács tagság számát csökkenteni kell, az összegeket meg kell nyírbálni. Ilyen például a pénzügyminisztérium alá tartozó jó néhány intézmény, amelynek az átszervezését előkészítettük az elmúlt hetekben, hónapokban. Holnap valószínű már a kormányasztalán lesz egy olyan tervezet, amelye csak a teljes hatáskörrel rendelkező kormányt várta. A néhány napja kinevezett miniszter elvehette azt a memorandumot, és be is fogja terjeszteni. Ezzel párhuzamosan indul az egészségügyi rendszernek a részletes kielemzése, hisz érdekes statisztikákat hozott az új miniszter, hogy hogy nevezik meg a betegszabadságoknak a száma aznap, amikor épp június 1-e van, és a gyerekeknek amúgy vakációban, hogy növekszik meg a betegszabadságoknak a száma, akkor, amikor egy ilyen hídat kell képezni két hivatalos munkaszüneti nap között, és akkor hirtelen 100 000-es nagyságrenden nő a kiadott betegszabadságok száma. Erre el fog indulni már holnap egy olyan ellenőrzés, amelyet ma rendelt el az új egészségügyi miniszter. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek egyrészt a cégeket segítik, ahol ezek a betegszabadsággal visszaélő személyek dolgoznának, vagy dolgozni kellene dolgozzanak, az intézményeket is, ahonnan elmennek betegszabadságra, és természetesen, hogy nehéz helyzetbe fognak kerülni ezek az orvosok, akik indokolatlanul adják a betegszabadságot. Itt is rengeteg pénzt veszít az ország, ezzel párhuzamosan akik biztosítottak, azoknál a kivételeknek a megnyírbálása terítékén van, erre is fog hozni egy javaslatot az egészségügyi minisztérium. Ugyancsak a privilégium kategóriába tartoznak azok a bérkiegészítések, amelyekkel 10-20-50%-os bérkiegészítést kaphattak bizonyos állami alkalmazottak. Ha nem tudom, milyen antenna volt az épület tetején, akkor azért, hogyha nagy zajban kellett dolgoznak, akkor azért, hogyha nagyon stresszes volt a munkahely, akkor azért, hogyha titkosított információkkal kellett dolgoznak, akkor azért, ezeket is meg fogja nyírválni a kormány, épp azért, hogy az állami rendszerben dolgozóknak a bérezés az méltányosabb, legyen is igazságosabb legyen.
A méltányosság talán egy kulcs szó a deficit csökkentő intézkedések kapcsán. Amikor a betegszabadságok kérdését említette miniszterelnök helyettes úr, akkor arra gondoltam, hogy van-e garancia arra, hogy ne azok szenvedjenek, ne azokat sújtsák az intézkedések hozzá kellemetlen helyzetbe, akik egyébként jogszerűen vannak betegszabadságon. Emlékszem, volt egy időszak Romániában, amikor amikor ellenőrizték azt, hogy az, aki betegszabadságot vett ki, az valóban otthon van-e?
Ez akkor lecsengett, ma is volt szó erről például, nincsen semmiféle jogszabály se Romániában, sem Európában arra vonatkozóan, hogy hol kell üljön a beteg. Persze, hogyha annyira fáj valakinek valami, hogy nem tud elmenni munkában, de épp egy üdülő telepen van, szaunázik, akkor valószínűleg ezért csinálja, hogy meggyógyuljon. Ettől függetlenül azt, hogy otthon ül le, azt törvényesen nem lehet ellenőrizni, de azt annál inkább, hogy az orvos törvényesen adta ki a betegszabadsági igazolást, és itt elsősorban az ellenőrzés, amit elindított a minisztérium, úgy értettem, hogy az orvosokat fogja érinteni, azokat, akik ezekben az érdekes periódusokban megnövekedett betegszabadság számot adtak ki. Biztos, hogy nem ott kell fogják az ellenőrzést kezdeni, ahol a statisztika szerint nem változik se egyik hónapról a másikra, se egyik hétről a másikra, se egyik szezonról a másikra a kiadott betegszabadságok száma. Az érdekesség az, hogy a minisztériumnak megvan az adbázisa, és látják pontosan, hogy kik azok a személyek, akik ezekben a periódusokban még több és még több betegszabadságot adnak ki.
Igazából arra próbáltam célozni, hogy van garancia arra, hogy elkerüljük azt, hogy azok, akik tisztességesen dolgoztak, vagy tisztességes módon vannak betegszabadságon, törvényes módon vannak betegszabadságon, azok, akik eddig befizették az adójukat, azok a mostani szigorításokkal ne azok szenvedjenek, mert az, aki eddig kiskapukon keresztül próbált meg érvényesülni, az gyanítom, hogy ezt követő időszakban is ugyanazokat a kiskapukat, vagy más kiskapukat próbál keresni, és fog is találni.
Én bízok abban, hogy minden rendszer erre fog törekedni. A betegszabadság és az adóbefizetés szempontjából aki dolgot két külön kell válasszuk. Mert aki betegszabadságra megy, az azt jelenti, hogy munkahelyen rendelkezik. Aki pedig munkahelyen rendelkezik, az egészségügyi biztosítást fizet, tehát jogosult az egészségügyi szolgáltatásokra, és jogosult arra, hogy betegszabadságra mehessen. Tehát ebből a szempontból csak olyan személy kérhet betegszabadságot, aki dolgozik és biztosított. A betegszabadság szempontjából azonban vannak minden cégnél, minden intézményben vannak, akik rendszeresen visszajelek. És mindenki tudja élen belül, mindenki tudja intézményen belül, hogy kik azok a személyek, akik visszajönnek ezzel a lehetőséggel. Van az a, nem mondok most százalékot, néhány százalék minden intézményben, akire kétszer annyi munkát lehet rábízni, mert kétszer annyit teljesít, és vannak azok, akik mindig megkeresik ezt a kiskaput, amelyről nem is beszélt. De ezeket a kiskapukat kell bezárni, és azokat a személyeket kell pontosan nehezebb helyzetbe hozni, akik visszaéltek a rendszerekkel, nem azokat, akik tisztességgel, becsülettel dolgoztak.
Benne van a pakliban az, hogy a deficit csökkentő intézkedések legnagyobb terhét az alacsonyabb jövedelmű rétegek viselik majd. Tehát lehet igazságos, vagy lehet a társadalmilag igazságos módon kompenzálni ezt a hatást?
Addig, amíg például a nyugdíjak esetében egyesség született arról, hogy kis nyugdíjasok nem fizetnek egészségügyi biztosítást a következő időben, addig azt tudom mondani, hogy odafigyel ez a koalíció arra, hogy ne a legkisebb jövedelemmel rendelkezők vigyék el a legnagyobb terhet. Épp ezért beszéltem az előbb a méltányosságról, hogy a hozzájárulás az mindig arányos kell legyen a teherrel, amit el tud viselni mindenki. Természetesen, hogy akik nagy fizetéssel rendelkeznek, azoknál az adó is arányosan nagyobb. Akik nagy fizetéssel rendelkeznek, azoknál az egészségügyi biztosítási befizetés és a nyugdíj pénztárba való befizetés is arányosan nagyobb. Vannak olyan személyek, akik nem tudnak munkahelyet találni. Itt is van felmerül mindig a kérdés, hogy hol van az a határ, ameddig nem tudnak, és honnan kezdődik azoknak a csoportja, akik nem is nagyon akarnak. Mert a társadalomban látjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok esetben a cégvezetők nem találnak munkaerőt. Alkalmaznának személyeket, alkalmaznának munkást, alkalmaznának vezetőket is, és nem mindig találnak. Ezt a régiótól, megyétől, településtől függ az, hogy hol, ki, milyen, mennyire könnyen talál munkaerőt, de mindig vannak a társadalomban sajnos olyanok, akiket el kell tartson a társadalom, mert ők itt nem szeretnének, nem akarnak dolgozni, és keresik azt, hogy tudjanak ettől függetlenül megélni. Ilyenek azok, akik például nem látóként vezetnek, több ezer ilyen helyzetet derített ki, vagy ilyenre derült fény az elmúlt hónapokban, ahol nem látó igazolvánnyal rendelkező személyeknek hajtási jogosítványuk is volt, és ezeknek az ellenőrzését elkezdte a munkaügyi minisztérium. Nagyon sok esetben láttunk olyan betegszabadságokat, amelyek nem jogosak. Erről is beszélni kell, mert ez is egy tény a román társadalomban. Nagyon sok esetben vannak olyan orvosigazolások korai nyugdíjazásra, amelyek nem teljesen jogosultak. Tehát ezeket fokozatosan le kell építeni, természetesen, hogy ezzel párhuzamosan mindig oda kell figyelni épp azokra, akik a leginkább rászorulnak a segítségre, és úgy állítani be ezeket a rendszereket, hogy ne öntsük ki a vízzel a babát. Nem tudom, hogy van ez a mondás. Tehát az intézkedések ne fűnyíró jelleggel érkezzenek, hanem mindig odafigyeljenek arra, hogy a méltányosság és az igazságosság elvét betartsák.
Táncos Barna miniszterelnök helyettes a mai napra kész vendége, a kormány, az új kormány deficit csökkentő intézkedései kapcsán beszélgettünk arról, hogy hogyan képzeli el az ország a jövőjét, hogyan képzeli el a Ilie Bolozsán régi új kormánya Románia gazdaságának a fellendítését, a költségvetési hiánynak a csökkentését. Elhangzott az elmúlt hetekben nagyon sokszor az, hogy szükség van az állami intézményeknek a reformjára. Hogyan képzelik el az állami intézmények reformját, és milyen ütemben képzelik el ezt a reformot? Arra kell számítanunk, hogy július 1-től összevonnak intézményeket. Említette ön az ANKOM-ot, az Országos Távközlési Hatóságot, ilyen híreket olvasni, hogy az Országos Audiovizuális Tanács az Országos Távközlési Hatóság alárendeltségébe kerülhet.
El tudom képzelni ilyen összevonásokat. Egyet az előbb épp említettem, a pénzügyminisztériumtól 3-4 garancia alapnak az összevonását fogjuk javasolni a következő napokban. Ezen dolgoztunk az elmúlt hetekben, és előkészítettünk döntéseket. Hasonló összevonásokat kell véglegesíteni, például a Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozó ügynökség, illetve a Natura 2000-es területeknek a menedzsmentjét, monitorizálását biztosító megyei igazgatóság, ügynökség összevonását, azt is véglegesíteni kell. Én a koalíciós tárgyalásokon többször javasoltam azt, hogy a kormány egy-egy minisztérium alárendeltségében levő megyei intézményeket a lehető leghatékonyabban össze kell vonni. Tehát nincs értelme annak, hogy 7 különálló intézmény legyen alárendelve egy minisztériumnak egy megyében. Azokat is hatékonyabbá kell tenni, meg kell szüntetni a kiszolgáló személyzetnek egy részét, ami szerint, hogy nem kell annyi jogász, annyi humán erőforrással foglalkozó személy, nem kell annyi igazgató. Ezzel kapcsítjuk az államot, és ezzel a magánszemélyre lehet bocsájtani nagy tapasztalattal, tudással rendelkező személyeket, akik biztosan megállják a helyüket a privát szférában és a magánszektorban. Az összevonásokat így képzeljük el. Természetesen egy államkarcsúsításról nem lehet úgy beszélni, hogy közben alkalmazni akarunk. Tehát a kettő az homlok egyenest ellentmond egymásnak. Vannak helyzetek, amikor kivételt kell tenni, ha megépül egy új bölcsőde, akkor az ottani személyzetnek az alkalmazását lehetővé kell tenni. Az RMDSZ az egyetlen olyan politikai szervezet, aki közép-hosszú távon demográfiai probléma megoldó vagy problémákat kezelő intézkedéseket javasol, ilyen például a bölcsőde program, amelyet Cseh Attila kollégám, barátom vezet, és ő kezdeményezte. Ott például kivételt kell tenni, vagy hogyha létrejön egy új óvoda, egy iskola, egy olyan intézmény, amelyet mondjuk uniós alapokból hoztak létre, akkor oda személyzetre van szükség, alkalmazottakra van szükség, de ezzel párhuzamosan a cél az, hogy karcsúbbá, olcsóbbá tenni ezt az országot, és hogy fokozatosan csökkenteni az állami apparátust és annak a költségét. Én láttam, a havi rendszerességgel figyeltem a személyi kiadásokat az elmúlt 6 hónapban. Néhány hónap csökkenés után beállt egy stagnálás. Attól a pillanattól megkezdődött a választási kampány, senki nem akart tovább államkarcsúsítási intézkedésekkel foglalkozni. Ez most, ez a 2-3 hónap véget ért, vége a kampánynak, vége a választásnak, és kell folytatni ezeket az intézkedéseket. Havonta 14 milliárd lejbe kerül az állami intézmények, állami rendszer működése csak személyi költség tekintetében. Ennyibe kerül az a 1,3 millió alkalmazott, amely mindenféle állami pénzből finanszírozott rendszerben dolgozik. A katonaság, a rendőrség, a csendőrség, a kórházak, az oktatás, az igazságügy, a minisztériumok, az önkormányzatok. Tehát ez egy óriási apparátus, és itt egy 10%-os, egy 15%-os hatékonyság növelés óriási megtakarításokat tud eredményezni, és ez az egyetlen módja, hogy meg kelljen jelentősen adót emeljen az ország, és valahogy csökkentén lehessen a deficitet. Hogyha ez így nem működik, akkor Románia rá lesz kényszerülve arra, hogy áfát emeljen. Hogyha nem lehet fokozatosan csökkenteni a kiadásokat, ha nem lehet a privilégiumokat lemetszeni, ha nem lehet a visszaéléseknek a számát csökkenteni, akkor rákényszerül Románia, rákényszerül a kormány az adóemelésre.
Egyébként a közgazdászok szerint ez a leghatékonyabb, vagy leggyorsabb módja a deficit, a költségvetési hiány csökkentésének az áfa emelés. Tehát ebből ennek van a legeslegnagyobb eredménye.
Az igaz, hogy Romániában nem magas az áfa. Hát összehasonlítva bármelyik más Európai Uniós országgal, vagy akár a térségi közép-kelet-európai országgal.
Magyarországon például 27%.
27, rengeteg kivétellen, de akkor is 27%, itt pedig 19. Itt az egyik kérdés az, hogy mekkora az áfa, a másik kérdés az, hogy milyen hatékonysággal lehet azt behajtani. És az áfa behajtás hatékonyság növelését azt az informatív rendszerekkel lehet elérni. Én úgy gondolom, hogy ma olyan reformot elindítani, amelyet nem lehet megfelelő digitalizációval lekövetni, teljesen felesleges. Ott, ahol kimondottan az emberi ellenőrzésre és az emberi döntése van bízva a reform kivitelezése és a hatékonysági mutatóknak a leszállítás, úgymond, hogy akkor valaki hozzai bizonyítja, hogy az intézkedés jó volt, de nincsen digitalizáció, akkor az teljesen sikertelenségre van utalva. Ilyen például a betegszabadságok dolga, hogyha ezt nem látjuk digitalizált rendszerben, hogy csökkent napra pontosan, hogy mikor hétfőn hányat adtak ki, kedden hányat és pénteken hányat, akkor azt nem lehet hatékonyságnevelésnek nevezni, mert azt valaki biztos, hogy meg fogja magyarázni, hogy miért vagy így, és miért nincs másként. Az áfa emelést azt kerülni kell, ha csak lehet, de én nem merem ma kizárni azt, hogy Románia nem kényszerül rá. Egy ilyen 19%-os áfa szintet nehéz tartani úgy, hogy Románia ebben a periódusban rakta össze a legnagyobb beruházási költségvetését. A kettő összefügg, és nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy Románia megpróbálja behozni például az autópálya építését, és tekintetében a lemaradását, és az egy 10-15 éves lemaradás. És azt, hogyha egy 5-6 év alatt az ember be akarja hozni, akkor sokkal nagyobb beruházási büdzsét kell összerakni erre az időszakra. Ez pedig költségvetési hiányt eredményez. A költségvetési hiánynak a csökkentése, ennek a néhány éves óriási előfeszítésnek a lemenedzselése nehezen megoldható az előző adószintekkel. Tehát hogyha az 5 év elején mondjuk 19%-ot az áfa, meg szeretnénk duplázni a beruházásainkat, meg szeretnénk emelni a fizetéseket, megemeltük a nyugdíjakat, és nem akarunk áfát emelni, nagyon-nagyon nehéz ezt lemenedzselni, nem lehetetlen. Ezt próbálja most a kormány előbb a privilégiumok levágásával kikezdeni, előbb a költségcsökkentéssel kikezdeni, de úgy, hogy például ne a kis önkormányzatokon verjük el a kort, ahol 18 óta be vannak fogyasztva a fizetések, ne azokon verjük el a kort, akik 3-4 ezer lejtből élnek, hanem ott nézzük meg a csökkentési lehetőségeket, ahol 7, 8, 10 vagy 15 ezer lejt fizetések vannak, és azokon a területeken lehet hatékonyan költséget csökkenteni.
Ha jól értem, akkor lesznek igencsak húsba vágó intézkedések, és ennek mindenképp meg lesz a társadalmi ára is, amely gyakran népszerűség csökkenéssel jár, és hát igaz ugyan, hogy még messze vannak a választások, de egy magára valamit adó párt azért időben elkezd készülni a választásokra. Van mozgástere a kormánynak arra, hogy ne csak megszorításokkal válaszoljon a kihívásokra?
Nehéz volt például az MDSZ-ben a döntést meghozni, mert nyilvánvaló volt, hogy egy nehéz időszak következik. És ilyenkor az első reakció az, hogy hagyjunk mást, hogy csinálja, mert ugye az az elmélet a politikában, hogy ne kopjunk mi, hogy ne kerüljen veszélybe a mi szavazatszámunk. Így gondolkozott minden párt. Végül mind a négy párt meghozta a döntést, a szociáldemokraták, a liberálisok, az USZER és az MDSZ is, hogy vállalják ezt a kockázatot, mert most, ha nincsen stabil kormánya az országnak, és nincsen politikai stabilitás, akkor az utolsó esélyünket is eljátszottuk az Európai Unió előtt is, és a hitelminősítő ügynökségek előtt is. Hogyha nem tudjuk bizonyítani azt, hogy közép-hosszú távon képesek vagyunk megfelelő intézkedésekkel kormányozni, még akkor is, hogyha ezek népszerűtlenek néhány hónapig, évig, akkor azonnal bekövetkezhet a csőd. És az RMDS azért döntött úgy, hogy marad ebben a kormányban, abban a kormányban, amelyik valószínű, hogy sok népszerűtlen döntés fog hozni. Azért maradtunk, hogy a maximális megtegyük azért, hogy a méltányosság és az igazságosság elve érvényesüljön, hogy megpróbáljuk befolyásolni jó irányba a kollégáinkat, még akkor is, hogyha egy olyan miniszterelnökkel dolgozunk, aki nagyon határozott, és nagyon-nagyon céltudatos. Tudjuk ezt már Váradról, ismerjük Bolozsán miniszterelnök urat Váradról, tudjuk, hogy mennyire határozott, eltökélt és hajlíthatatlan tud lenni. Nagy kihívás ilyen kollégával dolgozni, de úgy gondolom, hogy tudunk jó eredményeket elérni.
Szó volt itt korábban az átszervezésekről, az intézményi összevonásokról. Van garancia arra, hogy ebben a nagy átszervezési hullámban a magyar képviselet az ne csorbuljon? Tehát akkor, amikor vágni kell, akkor végül is logikus, hogy hát ott vágnak, ahol kevésbé érinti a többségi haszonélvezőket, hogy finoman fogalmazzak.
Láttunk a tegnap már olyan cikket az egyik újságban, nagyon dokumentáltan és sok számmal, amelyben azt mondták, hogy az első dolog, amitől meg kellene szabadulni a kisebbségi frakció a parlamentből, az LMDS támogatása, a kisebbségeknek szánt állami költségvetési támogatás, de én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon kisebbség a román társadalomban, politikai szinten ezt nem éreztük, az AUR persze szívesen levágná a támogatást a kisebbségektől, tőlünk is, a zsidóktól is, a németektől is, mindenkitől, aki szerintük nem a nemzeti egységnek a tartó pillére, de úgy érzem, hogy nagyon kevesen vannak azok, akiknek erejük is lenne egy ilyen döntést kierőszakolni, és szó sincs arról a koalícióban, hogy a kisebbségek támogatása, és nem csak a magyar kisebbségről beszélünk, hanem a romániai kisebbségekről, mindenkiről, hogy csorbulna, ezért is vagyunk többek között a kormányban, hogy a magyar intézményeket meg tudjuk védeni, ezért választjuk a kulturális minisztériumot, mert egy ilyen nehéz időszakban szükség van arra, hogy egy nagyobb empátiával rendelkező ember vezesse a kulturális minisztériumot. Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy a kisebbség soraiból érkező politikusok teljesen másképp, más empátiával, nézik a különböző döntéseket, mert többszörösen is kisebbségbe lehet valaki, és akkor természetesen, hogy másképp viszonyul egy-egy ilyen döntéshez. Ezért választjuk a kulturális minisztériumot, amit mondtam, és ezért teszünk meg mindent a magyar, és nem csak magyar intézmények védelme érdekében.
A kulturális minisztériumot vállalta az RMDSZ, vagy a kulturális minisztériumot kapta, mert hogy csak az jutott már az RMDSZ-nek? Hogy történt a tárcák elosztása?
Tárcák elosztása ez mindig egy nagyon bonyolult folyamat. Valamikor egy leosztási képlet szerint választ mindenki, a sorrendet egy dont, vagy egy más képlet adja meg, van erre szaktanulmány, erre már mindenki ismeri ezeket a leosztási képleteket. Most egy vegyes rendszer szerint dőlt el, amikor mindenki elmondhatta, hogy melyik az első számú opciója, hogy milyen minisztériumot szeretne, vagy mit szeretne megtartani. Abban a körben az RMDSZ úgy döntött, hogy a fejlesztési minisztérium az, ahonnan a legjobban tudjuk segíteni az erdélyi magyar közösséget, és onnan a leghatékonyabbak tudunk lenni egy ilyen nagy kihívásokkal teli időszakban. Utána pedig, miután mindenki a saját opcióját elmondta, és volt egy első közös egyesség, utána a képlet szerint nem jutott volna más az RMDSZ-nek, csak a kulturális tárca, és ilyen körülmények között kellett eldönteni, hogy maradunk, vagy nem maradunk. Még egyszer nem volt könnyű a döntés, de az önkormányzati vezetőkkel közösen az RMDSZ csapat úgy döntött, hogy vállaljuk ezt a kihívást, maradunk és megpróbáljuk a legjobbat kihozni az ott helyzetben.
A miniszterelnök helyettesi széknek, tisztségnek mi a lényege? Miért fontos, hogy az RMDSZ-nek van miniszterelnök helyettese? Öten vannak Ilja Bolozsán mellett.
Az első politikai egyesség az volt, hogy minden párt miniszterelnök helyettest nevesít. A tárca nélkülit vagy tárcával rendelkezőt, a két tárca nélküli miniszterelnök helyettes volt első körben is két tárcával rendelkező. A miniszterelnök helyettesnek a szerepe a koordináció, a politikai koordináció a kormányon belül, egy köztes szint a miniszterelnök és a miniszterek között. Ha rendelkezik tárcával, akkor egy kiemelt személy a miniszterek közül, aki az illető párt minisztereit összehangolja politikai szempontból. Ugyanez a szerepe most ennek a négy személynek, egy-egy személy minden pártból, és politikai döntések esetében az egyeztetéseknek a megszervezése és lebonyolítása az a miniszterelnök helyettes feladata. Együtt természetesen a miniszterelnökkel közösen hozzák meg a politikai döntéseket. Az ötödik szemét azt személyesen a miniszterelnök kérte, hogy szeretne hozni egy olyan miniszterelnök helyettest, aki a reformokért felel, és akinek az lesz a feladat, hogy koordináljon azokat az államkarcsosító intézkedéseket külön, neki jelentve az ő közvetlen kollégája lévén, amelyeknek a hatékonyságától függ, hogy mennyire tudjuk csökkenteni az állam működési költségeit.
Drágos Anasztáziúról beszélünk, arról a magánszektorból érkező emberről, akinek politikai tapasztalata nincs, és hát az elmúlt időszakban voltak igencsak meredek kijelentései, ami a közszférát illeti, a közszféra hatékonyságát illeti, a közszféra leépítésével kapcsolatban voltak igencsak markáns megnyilatkozásai.
Természetes és jogos. Én azt is mondom, hogy nagyon jó, hogyha van a csapatban egy olyan személy, aki teljesen másképp látja a dolgokat, mint én például, aki 2012 óta szenátor vagyok, voltam kétszer miniszter, és bármennyire szeretnék elvonatkoztatni mindentől, csak befolyásol jelentős mértékben az a mindennapi tapasztalat, amivel ami felgyűl egy-egy intézmény vezetőjeként, egy-egy intézményben dolgozván. Drágos, ő teljesen másképp látja a világot, jogosan mondja azt, hogy az állami rendszer hatékonytalan. Ma reggel beszéltünk arról, hogy mit jelent a digitalizáció hiánya az adminisztrációban, és egy mekkora állandó visszatérő motivum, annak ellenére nincs a mai napig megoldva. Tehát egyszerűen a román állam képtelen egy átfogó digitalizációs projektet végigvinni országos szinten, még a PNRR-én keresztül is nagyon nehezen és döcögve működik. Láttam ezt a pénzügyminisztériumnál is, hogy ha bár megjelentek a modulok, és van már jelentős előrelépés, még mindig nem teljes a digitalizációs törekvési folyamat, nem zárult le, nem teljes a rendszer. Tehát ráadásul ebben tud nagyon sokat segíteni nekünk, hogy kintről nézi, más szemmel nézi, és nagyon kritikus szemmel nézi azt, amit az állami adminisztráció csinál.
Igen, csak hogy ehhez, ha nincs politikai akarat, akkor nem fog tudni ez révbe érni.
Nincs erősebb támogatás, mint a miniszterelnök támogatása. Egyetlen rendszerben sincs. A miniszterelnök közvetlen kollégái, a miniszterelnök közvetlen bízalmi személyei rendelkeznek a legnagyobb politikai erővel egy kormányban. Természetesen, hogy megvan a politikai tárgyalás is a koalíción belül, meg vannak a pártelnököknek a heti találkozói, ahol döntések születnek, de ezeknek a döntéseknek az előkészítésében, abban, hogy milyen elemzések születnek, abban, hogy milyen döntés, hogy lehet befolyásolni, a miniszterelnök a legerősebb mindenhol, nem csak Romániában, és az ő közvetlen kollégái, bizalmi emberei ugyancsak nagyon erős pozícióval rendelkeznek. Elég, hogyha megnézzük Magyarországon, hogy mit jelent Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a közvetlen kabinetje, a közvetlen kollégái, ott is ugyanez érvényesül, de hát ez érvényesül minden egyes országban, minden egyes kormányban.
Miniszterelnök helyettes úr, zárásként milyen időszak fog következni Románia számára? Itt politikai stabilitás és gazdasági fellendülés, költségvetési hiány drasztikus csökkentése, ez lenne a kívánatos? Meg lesz? Illetve mi kell ahhoz, hogy ez meglegyen?
A drasztikus intézkedéseknek nem voltam soha a híve, mert azok nagyon nagy egyensúlytalansági állapotokat tudnak eredményezni. Azt nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is a közszféra az egy jelentős felvásárló erőt jelent, és a természetes folyamatoknak a megerőszakolása az nem tesz jót. Ha megnövekszik háromszorosára a munkanélküliség Romániában a drasztikus leépítések miatt, az legalább annyira negatívan befolyásolhatja, annyira rossz lehet az országnak, mint hogyha megnövelnék az alkalmazottak számát. Tehát a kiegyensúlyozott és a jól megfontolt döntéseknek vagyok a híve, és súlyozni kell egyrészt a költségcsökkentést, a hatékonyságnevelést, párhuzamosan megfelelő szinten kell tartani a legnagyobb kihívások ellenére is a beruházásokat, mert azoknak van gazdasági növekvő hatása, vagy gazdaságnevelő, vagy növekedés fenntartó, vagy egyáltalán szinten tartó hatása. Ezzel párhuzamosan meg kell nézni, hogyha adóemelésre kerül sor, akkor az is mértékletes legyen, és ne higgyük azt, hogy a háromszorosára emelt adó az háromszoros bevételt fog jelenteni. Mindig súlyozni kell, mindig meg kell kapni az aranyközépútat, mert minél nagyobb léptékben jön az adó növelés, annál nagyobb léptékben nő az adócsalás, és ezt mindig úgy kell súlyozni, úgy kell egyensúlyban tartani, hogy a negatív hatásokat a lehető legjobban csökkentsük.
Táncos Barna miniszterelnök helyettest hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm még egyszer a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.